A 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság, kisebbségi lét, a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első 2 napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától 2 napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Later, I don't wanna lose you. is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. There ain't no point holding back desire. Still gonna get you. Strangers on a train driving through the night soon overtakes you. If someone feels the same as you, you might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time, 'cause everything is out there, no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Out there, we could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in.
Szentek, szent életű emberek.
Istenes Szent János hitvalló. Sok idő kellett ahhoz, hogy János az Úristen kegyelmével és saját erős közreműködésével Istenes Jánossá váljék, mert szentünk változatos élet után csak 40 éves korában ismerte föl élete célját, szolgálni az Úr Jézust betegeinek ápolása által. De amikor ezt a hivatást fölismerte, egész emberként minden föntartás nélkül szentelte reá magát. 1495. március 8-án született a portugál Montemorban derék kézműves családból. Szülei gondosan nevelték, de fiúkkal nem volt szerencséjük. Semmi sem vallott benne a későbbi szentre. Egyszer megszállt náluk egy spanyol pap, aki annyi szépet mondott el hazája fővárosáról, Madridról, hogy a kalandok után vágyódó 9 éves fiú a távozó vendéggel megszökött hazurról. Szökését édesanyja annyira szívére vette, hogy 3 hétre rá meghalt, édesapja pedig Szent Ferenc rendjébe lépett. A lelkiismeretlen pap nem is vitte őt el Madridba, hanem útközben otthagyta egy spanyol faluban. A magára hagyott fiú egy pásztorhoz szegődött el, aki rövidesen megszerette, sőt, 21 éves korában egyik leányát akarta mindenáron hozzárni feleségül. A fiatalember azonban nem akarta feladni szabadságát, hogy a sok zaklatástól megmeneküljön, katonának állt be a spanyol hadseregbe. A katonák közt lazább erkölcsi fölfogás uralkodott, s bizony ő is katonamódon élt. Egy baleset azonban jobb belátásra bírta. Lóháton megy a szomszédba élelemért. A francia tábor mellett érthetően jobban megsarkantyúzza lovát, mely erre egy sziklához vágja a gazdáját. Orrán száján folyt a vér, s hosszú ideig mozdulatlanul feküdt. Végre magához tért, s első gondolata a betegek gyógyítójához, a bűnösök menedékéhez szállott segítségért. S nem hiába fordult Szűz Máriához, nem sokára erőhöz jutott, és sikerült visszavánszorognia a spanyol táborba, ahol csak hamar fölépült, de itt sem maradhatott sokáig. Visszatért régi gazdájához, aki őt régi szeretettel fogadta. János jóvá akarta tenni régi hibáját, és szüleinek háza látogatására indult. Hazaérve megtudja, mit okozott az ő gyerekes meggondolatlansága. Keményen meg akart vezetelni ezért a bűnéért. De erre egyelőre nem kerül rá a sor. Jelentéktelen próbálkozás után végre egy száműzött nemesi családhoz áll be szolgának, s a családdal Afrikába megy. Itt csak hamar a szolgából családföntartó lesz. A szokatlan éghajlat alássa a család egészségét, vagyonuk elúszik, s János vállalkozik a férfi, az asszony és négy kisleányuk eltartására. Éjjelét is nappallát éve dolgozik, s így táplálja és megmenti őket. Ez volt eddigi élete legkomolyabb és legigazibb jó cselekedete. Az Úristen, aki nem marad adós az ital vízért sem, mert a szomjazónak nyújtunk, az Úr Jézus nevében ezt a tettét bőségesen megjutalmazta. Gyóntatója tanácsára visszatér Spanyolországba, ahol egy ideig úgy iparkodik jót tenni, hogy olcsó szentképekkel és jó könyvekkel házal. Végre azonban megtalálja az Úristentől számára kijelölt helyet. Egyszer tudnélik szegény beteg, didergő gyermeket talált az utcán. Karjára vette, lakására vitte. Azonban minél tovább ment, annál nehezebbé vált az először egészen könnyű teher, s kénytelen volt megpihenni. Úgy látta, hogy a ragyogó arcú kisgyerek maga az isteni kisded, kezében a kereszttel és gránátalmával, s szól hozzá, János, te Granadában fogod megtalálni keresztedet. Ez volt a nagy fordulat János életében. Elmegy Granadába. Éppen ott tartózkodott avilai boldog János. Meghallgatta ennek a kiváló szónoknak sebestyén napi szentbeszédét, amelynek ez volt a lényege, inkább ezerszer meghalni, mint Istent megbántani. A beszéd olyan megrázó hatással volt Jánosra, hogy kiérve a templomból sírni kezdett, s őrültként tépte haját eddigi céltalansága miatt. Őrültnek gondolták, és kórházba vitték. Csak hamar kiengedték. Avilai János lelkivezetése alá került. Ez a nagy lelkivezető Borgia Szent Ferenc, Szent Teréz, Granadai Lajos lelki barátja és tanácsadója rövidesen rászorítja a végleges álhatatosságra, amelyet fogadalommal erősít meg, szolgálni az urat szegény betegek gondozásával. Ez 1535 körül történt. Élete ezután a keresztény irgalmassági cselekedeteknek valóságos hőskölteménye. Amikor például Granada városának egyik legnagyobb kórháza lángba borult, egy percig sem habozott a lángok közé rohanni, s a kórtermekből menteni a betegeket. Emberi erőt meghaladó módon legalább egy fél óráig tette ezt tűzben, füstben. A lelkében égő szeretet lángja erősebb volt a külső tűznél. Mindenki csodálatára semmi baja sem történt. Leleményes szeretettel fát szedegetett és azt eladta, majd gyűjtéssel és kéregetéssel lassan előteremtette azt az összeget, amellyel 1540-ben egy kórháznak alapjait vethette meg. Ez a kórház akkor még nem volt nagy, azonban ez lett az egész keresztény világot behálózó nagy szeretetintézménynek bölcsője. Ebből fejlődött ki a János lerakta alapon, a buzgó tanítványok segítségével, az 1570-ben a pápától megerősített irgalmas rend. Ez a kórház ihleti mai napig az irgalmasokat, hogy intézményeikben gyógyítsák a testet, de amellett a lelket is gondozzák. János minden beteg személyében az Úr Jézust vitte és ápolta, mert maga az Úr mondta, a végítéletben a választottakhoz majd így szól, beteg voltam és meglátogattatok engem. Halála és irgalmassági cselekedettel kapcsolatos. A Granada mellett lévők Szenil folyó megáradt, és sok jól használható fa úszott benne. János belement a hideg vízbe, s fát gyűjtött annak a kórháznak, amelyre az első pénzt szintén fával szerezte. A hideg víz megártott neki annál is inkább, mert egy fuldokló fiúnak is utána vetette magát, akit meg is mentett. Az így keletkezett hűlés okozta János halálát. A szentségekkel megerősítve fölkelt ágyából, felöltözködött, térdre borult, s a feszületet a szívéhez szorítva lehelte ki a lelkét az Úr 1550. évének március 8-án, életének 55. évében, 1690-ben avatták szenté. 13. Leó pápa pedig az egész keresztény világ betegeinek védőjévé nyilvánította, s fölvédette nevét a haldoklók litániájába. Istenünk, aki az irgalmasság lelkét Szent Jánosba árasztottad, kérünk add, hogy a szeretet cselekedeteit gyakorolva választottaid közé kerüljünk a te országodba. Hogy ez megvalósuljon, nagybőti szent időben nagyobb buzgósággal törődjünk beteg, szenvedő testvéreinkkel.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap verse.
Harangvirág. Harangvirág, harangoz, hallgatom. Szeretnék boldog lenni egyszer, boldog lenni, nagyon, nagyon. És nem leszek, ha nem igyekszel. Most süt a nap, kék csoda vagy harangvirág, illat, zene a kelyhed, ha van. Őrjítő titkodat most fúd rám, reszkesd el, most énekeljed. Jaj neked, ha most legurul a nap, és kék szépséged áhítat a lusta, meg nem rezzenti holt szirmaidat többé az Isten semmi angelussa. Fagyott virág, majd állasz a tetőn az özvegyerdő barna bánatában, a hideg felhők alatt reszketőn. Sírnál, de hangod nem talál utánam.
Tóth Árpád Harangvirág című versét Kézdi György előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 89-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. A lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét éresen bírálta a szakma és a helyi sajtó. Ha szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni Független Újság színkritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt. A tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa 150 éves Corriere della Sera napilapnak hiteles és emberi tájékoztatást. A Szent Atya a 100 éves olasz katonai ordinariátushoz: előretekintő őrszemek vagytok. Pazolini atya nagy bőti beszéde: a bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége. Ginkgo biloba fát ültettek a vatikáni kertekben a teremtett világ iránti felelősség jeleként.
Leó pápa 150 éves Corriere della Sera napilapnak hiteles és emberi tájékoztatást. A mesterséges intelligencia korában sem mondjanak le a hitelességről, a források átláthatóságáról. Tartsák tiszteletben az újságírók szerepét és az olvasók méltóságát. Ápolják az elbeszélés emberi dimenzióját, amit csak a tapasztalat adhat meg, írja levelében 14. Leó pápa a Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának, az újság alapításának 150. évfordulója alkalmából. 1876-ban alapították Milánóban a magyarul Esti Kurírnak fordítható újságot, mely Olaszország legnagyobb példányszámú és egyben legolvasottabb napilapja. Főszerkesztője Luciano Fontana, akihez a pápa gratuláló sorait címezte. Történelmük 150 éve összefonódik Itália történelmével, tanúsítva azt, hogy a nyomtatott sajtó nem csak a hírterjesztés csatornája, hanem a társadalom élő kovászaként eszmék és kultúra közvetítője, hozzájárulva annak építéséhez. Másfél évszázad történetét beszélték el az újság hasábjain, osztották meg olvasóikkal. A két világháborút, a fasizmus hatalomra jutását és bukását, az átmenetet monarchiából a köztársaságba, a belső és a nemzetközi terrorizmust, a berlini fal leomlását és végül napjaink nehéz időszakát. A technológiai forradalom megköveteli, hogy lépést tartsanak a korral. Ez a kihívás mindannyiunknak szól, mutatott rá a pápa. A mesterséges intelligencia korában azonban a kommunikációra pótolhatatlan feladat hárul, különösen a nagy újságokra, akiket történelmi hátterük segít ebben. Soha nem mondjanak le hitelességükről, forrásaik átláthatóságáról. Tartsák tiszteletben az újságírók szerepét és az olvasók méltóságát. Ápolják a történetleírás emberi dimenzióját, amit csak a tapasztalat adhat meg. Nagy a felelősségetek, mint ahogy történelmetek is. Gratulálok ehhez az évfordulóhoz, mely az Olaszországhoz fűződő mély kapcsolatotokat tanúsítja, és ami arra bátorít, hogy együtt ápoljátok gyökereiteket és jövőtöket. Jó utat! Zárja levelét 14. Leó pápa, a Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának, az újság alapításának 150. évfordulója alkalmából.
Leó pápa 100 éves olasz katonai ordinariátushoz. Előre tekintő őrszemek vagytok. Az alapítása 100 éves évfordulóját ünneplő olaszországi katonai ordinariátus által szervezett események részvevőit, mintegy 350 főt fogadott Leó pápa szombaton, március 7-én a Vatikánban. A fennállású centenáriumát ünneplő olasz tábori lelkészek és püspökök népes csoportját köszöntve Leó pápa először az emlékezet értelméről beszélt. A mai társadalomban a közös emlékezés nem csak veszélyben, hanem egyenesen elveszőben van. Míg korunk rendkívüli információ átadási képességgel rendelkezik, addig egyre gyengül a belső befogadás képessége. Az emlékezet gyakran kifelé irányuló és elérhető, de nem mindig élnek vele. Az egyház számára azonban a lelkismeret az élő emlékezet, amely nem adathalmaz, hanem állandó felelősségvállalásra hívás, nem is nosztalgia, hanem egy profétai szó termő gyökér. A keresztények számára az emlékezet Isten ünneplése, aki belép a történelembe, mert a keresztény hit történelmi tényen alapul, és az üdvösség nem egy eszme, hanem az Úr Jézus Krisztus élő személye. Az olaszországi katonai ordináriátus centenáriuma is ebbe a logikába illeszkedik, mint egy konkrét történelem megtestesült emlékezete, amelyet egyenruhás férfiak és nők alkotnak, akik az egyházon belül pásztoraik támogatásával és kíséretében, a béke fényes napjaiban és a háború drámai napjaiban áldozattal, bátorsággal és odaadással járultak hozzá e társadalom növekedéséhez, néha még életük árán is. A tábori lelkész munkája gyakran csendben történik, béke és konfliktus idején és helyén a katonai bázisokon, hadműveleti területeken, kápolnákban és katonai sátrakban. Ott nyilvánul meg az Úrnak nyájáról való gondoskodása, az élet tanúságtételében, az evangélium hirdetésében, az eukarisztia és a szentségek ünneplésében, a türelmes meghallgatásban és a lelki kísérésben. Fontos szerepet kap a lelkismeret formálása a katonai oktatási intézmények, az akadémiák világában. A II. Vatikán zsinat a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióban kijelenti, az emberek mind bűnösök, mindig a háborús fenyegetés alatt állnak, és lesznek Krisztus eljöveteléig, de amennyiben a szeretetben egyesülve legyőzik a bűnt, legyőzik az erőszakot is. A keresztény katona küldetése ezen a horizonton belül helyezkedik el. A gyengék védelme, a békés együttélés megőrzése, reagálás katasztrófák idején, nemzetközi missziókban való részvétel a béke megőrzése és a rend helyreállítása érdekében. Szent II. János Pál pápa őrszemhez hasonlította a tábori lelkészek szerepét, aki messze előre tekint, hogy elhárítsa a veszélyt és mindenhol előmozdítsa az igazságot és a békét. Zárta beszédét Leó pápa. Pasolini atya nagybőti beszéde. A bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége. A pápai házszónoka a pénteken tartott első nagybőti beszédében a megtérés első mozdulatát szemléltette Szent Ferenc életében, aki egy leprás gondozása révén veszi észre, hogy keserű ellenérzése édessé lett a lelkében a szolgálat révén. A megtérés folyamatának további mozzanata a bűnnel és következményével való szembesülés, amely gyökeres gyógyulást igényel, hangsúlyozta a szónok Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. A megtérés gyökeres fordulatot igényel, nem elég hozzá a magatartás megjavítása, inkább a legbenső érzékenység valódi megújulására van szükség,
un rinnovamento della sensibilità,
mert olyan mély nyomokot hagyott bennünk a bűn, indította második gondolatmenetét a szónok. A bűn eltávolított önmagunktól, és érezzük a távolságot, a bűn mély barázdáját, ami aközött van, akik vagyunk, és aki szeretnénk lenni. Szent Pál saját tapasztalataként írt erről a rómaiakhoz írt levelében: tudom, hogy nem azt teszem, amit szeretnék, a jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. Ez nem egy megáltalkodott bűnös szava, hanem azé, aki jóra vágyik, mégis akaratlanul rosszat tesz. Ezért a megtérés az egész életet igényli, mert a bűn sebe nem csak néhány rossz döntésből ered, hanem egész teremtettségünket érinti. Ennek a megértéséhez vissza kell mennünk a kezdeti bűnbeeséshez, ami nem pusztán csak egy vétkezés, hanem egy mélyreható átalakulás, mégpedig az Istennel szembeni engedetlenség. Az első ember még Isten válasza előtt megtapasztalja, hogy mesztelen és félelmet érez, ezért is próbál elrejtőzni Isten elől. A félelem és a szégyen a bűn első gyümölcsei. Nem kívülről fakadó büntetés, hanem az emberben bekövetkező változás. A bűnbeesés előtt a férfi és a nő mesztelen volt, de nem érzett szégyent. A bűnbeesés után ez az egyensúly felbomlik, törés keletkezik Istennel, másokkal, sőt önmagával is. Az ember már nem érzi magát békében, hibásnak tartja magát, és gyanakvóan tekint másokra. Ezért jelenik meg a félelem és a szégyen. Ezek nem felszínes érzelmek, hanem egy súlyos betegség jelei. Az ember szakadékot érez magában aközött, ami szeretne lenni, és aminek tapasztalja magát. Ezt teszi a bűn. Nem Istentől vesz el valamit, hanem minket változtat meg.
Ma altera noi.
Érzékenységünk kategóriái összezavarodnak, már nem ismerjük fel világosan, mi a jó, az igazi és a szép. És így elveszítjük önmagunkról alkotott képünket is, elfelejtve azt a nagyságot, amelyre hivatottak vagyunk. Ma olyan korban élünk, amikor a bűn fogalma szinte teljesen eltűnt a gondolkodásunkból. A köztudatban, de még az egyház életében is. Mindent törékenységként, sebbként, korlátozásként, meghatározottságként értelmeznek. Amikor még mindig bűnről beszélnek, az gyakran egy apró hibára vagy gyengeségre redukálják. Van némi igazság ebben a nézőpontban, ismerte el a szónok. A spirituális hagyomány mindig is elismerte, hogy az emberi törékenység nem redukálható a rossz akaratra, és hogy az ítéletet irgalmassággal kell kísérni. A probléma akkor merül fel, amikor ez a megengedő szemlélet a teológiai nézőpont helyébe lép, és így felváltja azt ahelyett, hogy integrálna. Ha minden bűn pusztán csak tünet, ha minden hiba működési zavar, akkor valami lényeges tűnhet el, mégpedig az emberi szabadság nagysága és az azzal járó felelősség. Ha minden választás és döntés csupán a történelmünk, a traumáink vagy körülményeink eredménye, akkor minden megmagyarázhatóvá, sőt végső soron igazolhatóvá válik. De ha ez a helyzet, a szabadság csupán illúzió, és az erkölcsi felelősség akkor értelmét veszti. Pasolini atya itt egy paradoxonra mutatott rá. Ha az igazi rossz lehetősége már nem létezik, akkor az igazi jó lehetőségében sem hihetünk. Ha a bűn eltűnik, akkor még a szentség is elvont és felfoghatatlan sorsá válik. Ezért veszi a keresztény hit komolyan a bűnt.
Per questo la fede cristiana prende sul serio il peccato.
Nem azért, hogy vádolja az embert, hanem hogy megőrizze és megerősítse nagyságát. Hogy felismerje azt, hogy választásai valóban számítanak, hogy a szabadsága valóságos, és hogy ezzel építheti vagy elpusztíthatja önmagát, másokat, a világot. Mindez segít annak felismerésében, hogy valóban nagy a sebünk, ami nem gyógyítható néhány kiigazítással, hanem mélyreható gyógyulást igényel. A megtérés egy igényes út, mert célja, hogy meggyógyítsa létezésünket azáltal, hogy segít helyreállítani kapcsolatunkat Istennel, Teremtőnkkel és megváltunkkal. A kegyelem ajándéka, de a konkrét gesztusok és döntések ismétlésében ölt testet, amelyeket szabadságban és szeretetben kezdtünk megélni. Hatékonysága pontosan azon múlik, hogy képesek vagyunk ezeket a gesztusokat idővel megőrizni, még akkor is, ha fárasztóvá vagy ismétlődővé válnak. nem gyümölcstelen erőfeszítéshez, hanem azok hűsége, akik megérezték a megtapasztalt mozdulatok jelentését és értékét, és éppen ezért szabadon és örömmel gyakorolják azt. Amikor Szent Ferenc a leprásokkal való találkozása után először érez magámmal valami igazat és szabadot, válasza nem a feladás vagy a lemondás, hanem a felismerés. És amikor a porciunkkor a kis templomába meghallja az evangéliumot, add el mindenedet, akkor megérti, hogy Isten igéje nevén szólítja, örömteli kiáltással válaszol rá, ezt akarom, ezt kérem, ezt kívánom én teljes szívemből. Ferenc azért kezd bűnbánatot gyakorolni, mert Krisztussal való találkozásában végre újra felfedezi önmagát, az új ember képét, aki pár szavaival, Isten szerinti igazságban és igazi szentségben lett teremtve. Felfedezi tehát azt a képet, amelyet a bűn ugyan elhomályosított, de amit a kegyelem mégis napvilágra hozott. Zárta a bűn titkáról szóló emlékezését Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka.
Ginkgo biloba fát ültettek a vatikáni kertekben a teremtett világ iránti felelősség jeleként. Jövőre virágzik ki az a páfrányfenyő, amelyet március 6-án pénteken ültettek el a vatikáni kertekben, a Lourdi barlang másolata közelében. A távol-keletről származó ősi fenyőfajta számos üzenetet hordoz. A gyógyítás, az ellenálló képesség, az emlékezet, az átalakulás szimbóluma. A ginkgo biloba fa az Olasz Agrár és Erdőmérnöki Kamara adománya, amelynek tagjait tavaly november 5-én fogadta a pápa audiencián a Vatikánban. A Szent Atya akkor meghatározta a helyes távlatot, amellyel a mezőgazdaságra kell tekinteni. A szeretet konkrét formája anyaföldünk és az utánunk jövő generációk felé. A föld nem birtok, hanem ajándék. Előttünk volt, és majd elveszik tőlünk. Anya, aki táplál, nem pedig kizsákmányolni való anyag. Aki tisztelettel és bölcsen műveli, az részt vesz Isten teremtő művében, és hozzájárul az emberek közötti békéhez, mondta beszédében 14. Leó pápa. Valahányszor elültetnek egy fát, főként itt a Vatikánban, egy kapcsolatjele. Ebben az esetben az olasz mezőgazdászok és a Szent Atya a Vatikán és az egyház között, mondta el az eseményen Emilio Nappa érsek, Vatikánvárosi Állam kormányzóságának főtitkára. A kertben növekedő fák, a természet és a velük összeköttetésben élő emberek iránti tisztelet, a teremtett világ felé való felelősség eszünkbe idézi, mennyiszer sértették meg mindezt Olaszországban és szerte a világban. A nápolyi születésű érsek erősen kötődik a természeti dolgokhoz, mivel olyan földről származik, ahol az önzés és a rövidlátóság, az anyagi érdek kizsákmányolta és beszennyezte a földet. A Campaniai tartomány tűzföldnek nevezett területére készül látogatóba Leó pápa május 23-án. Aki fát ültet, az elsősorban az erdőirtás és az elsivatagosodás ellen küzd, emelte ki a maga részéről Fernando Chicare Jano érsek, aki a Szent Szék állandó megfigyelője az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezeténél, a Nemzetközi Mezőgazdaság Fejlesztési Alapnál és a Világélelmezési Programnál. Mialatt sokan tönkreteszik a bolygót, itt élet fakad, mondta el a vatikáni faültetéskor. Amikor elültetünk egy ilyen fát, mely most kopár és kicsi, akkor olyan kezdeményezést hajtunk végre, ami a türelem erényét juttatja érvényre. Tavaly a pápai audiencia végén az Olasz Agrár és Erdőmérnöki Kamara megígérte a Szent Atyának, hogy a megóvásra, nevelésre és fenntarthatóságra vonatkozó szavait a gyakorlatba ültetik, tudatában annak, hogy a föld megóvása az ember megóvását jelenti, magyarázta Mauro Uniformi kamarai elnök. Ennek nyomán született meg a római karta, mely az Olasz Agrár és Erdőmérnöki Kamara 19. nemzeti kongresszusának anyagát gyűjti egybe, a Jövőben gyökerezve címmel. Ez a program meghatározza az agrár és erdészeti szakma jövőbeli irányát, melynek össze kell hangolnia a technikai szakértelmet és az erkölcsi felelősséget, amellyel a teremtett világnak és a következő generációknak tartozunk, felelősen gondozva a természeti tőkét, a termelési és területi rendszereket. Ezt a programot testesíti meg a Ginkgo biloba már az alakjával is. Jól gyökerezik a földben, törzse és lombkoronája viszont elegánsan a magasba nyúlik. Ez a növény, mely egy spirituális archetipus, két okból is alkalmas arra, hogy jelképezze a teremtett világot. Egyfelől ősi eredete, élő kövületnek is nevezik, mert egy több mint 200 millió éves faj leszármazottja. A föld emlékezetének jogos őrzőjévé teszi.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Valahol régen, mint a mesékben, kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rá. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól e dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. A szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönöm, köszönök minden, eljött hát, most érted szól-e dal. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, sosem adtak fel. Köszönök, ó, köszönök minden, eljött el, most érted szó-e dal. Ó, szeretett minden,
hogy a szeretet minden. Te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönöm, köszönök mindent. Eljött rá, most érted szó ez a.
Na gyerünk!
Tudom már, a szeretet minden, aki sosem adtak fel. Ó, köszönök minden, most érted szó ez a.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!